Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhetünk a mai napon is, és dicsérhetünk, magasztalhatunk téged. Áldunk, magasztalunk, atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a Szent Szellem jelenlétét, köszönjük, hogy a Szent Szellem vezet bennünket, és a szavakat a szánkba adja, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. Hálát adunk, atyám, hogy te megmutatod nekünk a könyvekben, a bibliai könyvekben, hogy hol fedezhetjük fel az Úr Jézust, mint előképet. És köszönjük, hogy te elküldted az egyszülött fiadat, aki itt járt a földön, most pedig a szívünkben lakozik. Dicsérünk, magasztalunk téged, atyám. Köszönjük, hogy a te ígéd igazság, amit hirdethetünk, és sokak szívében ez megfogan. Nyitott szíveket, halló füleket, látó szemeket rendelünk, szellemi éjséget, szomjúságot árasztunk ki, hogy ez epekedést váltson ki Isten igéje iránt. Neked adunk, atyám, minden dicsőséget, menjen és földön, a Jézus nevében. Amen.
Amen. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy te szeretsz minket, és minden ügyünket a te kezedbe tartod. Köszönjük, mennyei atyám, hogy nincs olyan nálad, hogy lehetetlen. Köszönjük, hogy mindenre megvan a megoldás, bármi ügyünk is van. Köszönjük, akár betegség, akár bármi olyan dolog, ami problémát okozna nekünk, az mind a te kezedben van, mert mi odaadtuk neked, atyám, és köszönjük, hogy munkálkodsz rajta, és hogy hit van a szívünkben minden ügyben, és mindig az igazság jön elő a végén, az ige igazságából eredő végeredmény. Köszönjük neked ezt, mennyei atyám, hálákat adunk a te drága szent fiadér, aki a keresztre ment, értünk és helyettünk. Köszönjük, hogy az ő vére kiontatott a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy mi tiszták vagyunk, mert újjászülettünk. Krisztus él bennünk. És köszönjük ezt neked, mennyei atyám, hogy lehetőséget adtál nekünk itt a földön, hogy munkálkodjunk a te dicsőségedre. Hálákat adunk, atyám, a drága Jézus sebeiben nyert gyógyulásunkért. Köszönjük, hogy őt verték, ütötték, verték, és a verejtéke folyott azért, hogy nekünk gyógyulásunk legyen. Köszönjük, mennyei atyám, hogy ezt az áldozatot adtad nekünk, mert Jézus volt egy hatalmas áldozat a mi vétkeinkért és a mi betegségeinkért. Köszönjük a bőséget is, amit ránk árasztottál a mennyből. Köszönjük, mennyei atyám, ezeket a hatalmas kiváltságokat. És köszönjük a drága Szent Szellemet, amely bennünk van, és bennünk marad mindörökké, és elvezet minket minden igazságra, és megmutatja nekünk mindazt, amit Jézus tanított nekünk az igéjében, és kinyilvánítást ad nekünk, kinyilatkoztatásokat, és megértéseket a drága igéből. Köszönjük, mennyei atyám, hogy az igét a szánkba adtad, és mi, ha azt szóljuk, azt élővé válik, és levág rólunk minden rendellenességet, minden elváltozást, és minden ügyünknek a problémáját levágja. A Jézus nevében köszönjük, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít, és köszönjük, hogy minden szükségünket betöltöd a te gazdagságod szerint dicsőségesen az Úr Jézus Krisztusban. Hálákat adunk, hogy az ő sebei által meggyógyultunk, és köszönjük, atyánk, hogy te veled közösségben élhetünk, és egymással is közösségben élhetünk, együtt és egyetértésben lehetünk a te ígéd által. Hálákat adunk, mennyei atyám, azokért, akik a mai napon hallgatják a te üzenetedet. Köszönjük, hogy hit van a szívükben, és kinyílt a szívük az ige befogadására, és hisszük azt, hogy kijelentéseket, megértéseket kapnak a mai nap folyamán is. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen, amen, amen. Szeretettel köszöntünk benneteket, akik jelen vannak, akik majd felvételről nézik, vagy hallgatják. A mai tanítás címe: Hol rejtőzik Jézus? Már maga a cím is felkelti az érdeklődést. Tudnunk kell, hogy Jézus a Biblia valamennyi könyvében fellelhető árnyékként, más szóval előképként. Ehhez olvassuk el az egyszerű fordításból a Kolosse 2.17-et.
Mindezek a vallási szabályok a múltban csak előrevetített árnyékai voltak a közeledő valóságnak, vagyis Jézus Krisztusnak. Amen.
Amen. Amen. A teljesség igénye nélkül most nézzünk utána annak, hogy hol rejtőzik Jézus. római egyes pont az ételben. Most konkrétan a mannáról lesz szó. Kezdjük a Zsoltárok 78-ban, a 24-es 25-ös versnél.
És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget. Amen.
Amen. Amen. Az új szövetség is visszautal a mannára, azaz arra, hogy Isten ellátta a pusztában vándorló népét. A János 6.31-et olvassuk el.
A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva. Mennyei kenyeret adott enniük.
Amen.
Amen.
A 2 Mózes 16-nál nyissátok majd ki, mert itt sok ige lesz, illetve hogy könyvjelzőt vagy újatokat tegyetek be, hogy vissza tudjunk térni könnyen oda. A történet arról szól, hogy Isten kiszabadította Izrael népét az egyiptomi fogságból. Amikor Szín pusztájában jártak, élelemre volt szükségük. A Szín a héberben azt jelenti, hogy agyag. Tudjuk, hogy az agyag terméketlen. A puszta pedig azt jelenti, hogy lakatlan, sivatagos terület. Tehát ezen a vidéken nem termett élelem ellátás. A nép zúgolódott az éhség miatt, amit Isten nem hagyott válasz nélkül. Olvassuk a 2 Mózes 16.4-et.
És mondta az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem?
Amen.
Amen.
Ez a megkísérteni szó gyakorlatilag azt jelenti, hogy próbára teszi, hogy betartják-e Isten szavát, utasítását. Ebben a versben láthatjuk a manna ígéretét, ami nem más, mint isteni gondviselés, isteni ellátás. Olvassuk tovább a 2 Mózes 16-ban, a 11-től 15-ig.
És szóla az Úr Mózesnek mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván, estennen húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És lőn, hogy este fűrjek jövének fel, és ellepék a tábort, reggel pedig harmadszállás lőn a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnék, ímé a pusztának színén apró gömbölyegek voltak, aprók, mint a dara a földön. Amint meglátták az Izrael fiai, mondának egymásnak, Mánhú, ami annyit tesz, mi ez? Mert nem tudják vala, mi az. Mózes pedig mondanékik, ez az a kenyér, melyet az Úr adott néktek elederül.
Amen.
Amen.
Látjátok, Isten természet feletti módon töltötte be a nép szükségét. A mán szó, a strong számozás szerint a héberben a 4478-as szám, ami azt jelenti, hogy manna, más néven a kivonulás eledele. Azt kérdezték egymástól az emberek, hogy mi ez? Mai szóhasználattal, vagy mondhatjuk úgy is, hogy mai zsargonnal azt mondták, hogy nézd már! Most nézzük meg a manna 14 előképét. Az első előkép élő. A manna a mennyei kenyér, ami előképe az élő igének. A manna majd Jézus is a mennyből jött, és természetfeletti ajándék volt mindkettő. Most a János 1.1-et és az 1.14-et olvassuk el.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. És az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Amen. Amen. Isten igéje Jézus személyében jelent meg. Isten írott igéje is természetfeletti ajándék, mert évszázadokon át fennmaradt, mivel nem tudták megsemmisíteni. Hiába próbálták. Kettes előkép, a 14-es versben van, amit olvastunk, eljött hozzánk. A manna is eljött az emberekhez, és az ige is testet öltve, azaz az Úr Jézus is eljött hozzánk a földre. A manna oda szállt le, ahol az emberek voltak. Az ige eljött hozzánk az emberek közé 2000 Jézus személyében. Így most mind az írott ige, mind Jézus a birtokunkban lehet. Harmadik előkép, szintén a 14-es versben. Kisméretű. A manna kisméretű volt. A Biblia is kisméretű ahhoz képest, hogy minden benne van, amire szükségünk van az életben. Negyedik előkép. Fehér színű. 2 Mózes 16.31 írja ezt.
Az Izrael háza pedig mannának nevezi azt, olyan volt az, mint a koriandrum magva, fehér és íze, mint a mézes pogácsáé.
Amen.
Amen.
A fehér szín a tisztaságnak a jelképe. Az ige tiszta, Jézus tiszta, azaz bűn nélküli, ugyanúgy, ahogy a manna is az volt. Ötödik előkép. Enni kellett. 2 Mózes 16.25.
És mondta Mózes, ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van, ma nem találjátok azt a mezőn.
És a 19-est is olvassuk hozzá.
Azt is mondá nékik Mózes, senki ne hagyjon abból reggelre.
Amen.
Amen.
Semmi haszna nincs az ételnek, ha nem esszük meg. Ugyanez igaz Isten igéjére is. Az igét nem csak feltállalni kell, nem csak nézni, azaz olvasni, hanem meg kell enni, hogy a hasznunkra legyen. Az enni azt jelenti, hogy elmélkedni, időzni rajta, bibliai módon meditálni. Ehhez olvassuk el az egyszerű fordításból János 6.58-at.
Mert én nem olyan vagyok, mint az a kenyér, amelyet őseink a pusztában ettek. Hiszen ők ették ugyanazt a kenyeret, a mannát, mégis meghaltak. És olyan kenyér vagyok, amely a mennyből jött le a földre. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él. Amen. Amen.
Ezt mondta Jézus magáról. Hatodik előkép. Naponta szedni. 2 Mózes 16.4. Ezt olvassuk el még egyszer.
És mondta az Úr Mózesnek, ímé én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem.
És a 26-os verset is vegyük hozzá.
6 napon szedjétek azt, de a 7. napon szombat van, akkor nem lesz.
Amen.
Amen.
Egyébként az volt a szabály, hogy vasárnaptól péntekig 6 napig lehetett szedni, és a pihenő napon, a szombaton akkor nem volt, de előtte való napon dupla annyit szedtek. Tehát naponta kellett szedni. Ahogy a mannát naponta kellett szedni, ugyanúgy naponta kell táplálkoznunk Isten igéjével. Sajnos a fizikai étkezésre a hívők többsége jobban odafigyel, mint a szellemi eledelre. Bosworth szolgáló megállapítását olvasom fel, mert az ide illik, ide vág. A legtöbb keresztény 3-szori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hiteg élelemmel. És aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge. Ez nagy igazság. 7. előkép. Reggel szedjék. Tehát előírás volt, hogy a mannát reggel kellett szedni, nem akármikor. Egyébként azt írja a Biblia, hogy ahogy kisütött a nap, úgy állóolvadt, mintha jég dara lett volna. 2 Mózes 16.21-et olvassuk el.
Szedék pedig azt reggelenként mindenki, amennyit megehetik vala, mert ha a nap felmelegedett, elolvadt.
Amen.
Amen.
Az ige befogadására is a reggel az legalkalmasabb, amikor friss az ember elméje. És akinek van erre lehetősége, az éljen vele. Estére ugyanis elfáradunk, és eltumpul az elménk. Az én tapasztalatom az, hogy egy ebéd utáni siestát követően frissebb az ember elméje. Tehát aki ezt teheti, éljen vele. 8. előkép. Egyénileg szedni. 2 Mózes 16.16.
Az Úr parancsolata pedig ez. Szedjen abból kiki, amennyit megehetik, fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen mindenki azok részére, akik az ő sátorában vannak.
Amen.
Amen.
Az ómér, mint mértékegység, az 2 liter megközelítőleg. Tehát ennyi mannát szedhettek fel személyenként. És családonként, ahány tagja volt a családnak. Viszont nem volt jó az, hogyha valaki más helyet akart valaki felszedni mannát. Tehát más család helyett. Tehát családon kívüli személy számára. Attól nem lakik jól senki, ha a másik étkezését nézi. Csak akkor tudsz hitben növekedni, ha te magad is táplálkozol az igével. 9. előkép. Lehajolva szedni. Ez is a 2 Mózes 16.4-ben van, amit már felolvastunk. A szedni szó a héberben a H3950-es Strong számú ige, ami azt jelenti, hogy felszedeget, felcsipeget. Mivel a manna a földre hullott, a felszedéséhez le kellett hajolni. A meghajolás azt jelenti, elismerjük, hogy az ige Isten szava, ezért tisztelettel közelítjük meg. Pál apostol erről beszél az Efézus 3.14-ben.
Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt.
Amen. Amen. 10. előkép. Elégséges. 2 Mózes 16-ban a 17-es, 18-as vers.
És aképpen cselekedének az Izrael fiai, és szedének ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérik vala ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem volt fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem volt fogyatkozása, mindenki annyit szedett, amennyit megehetik vala. Amen. Amen.
Ez az ige a befogadó képességre utal. Látjuk az igéből, hogy mindenki a szükségének megfelelően szedett mannát. Az igét is mindenki a befogadó képességének megfelelően veszi magához. És itt láthatjuk emögött a szellemi éhséget. Akinek éhesebb a szelleme, az többet kíván. Akinek nincs meg a szellemi étvágya, az kevesebbet kíván Isten igéjéből. 11. előkép. Használd. 2 Mózes 16.35.
Az Izrael fiai pedig 40 esztendőn át ették a mannát, míg lakóföldre nem jutának. Mannát ették mindaddig, amíg a Kánoán földjének határához jutának.
Amen. Tehát az egyiptomi kivonulástól számítva 40 éven át vándoroltak a pusztában, és 40 éven keresztül a fűri és a manna volt az eledelük. A lakóföld szó azt jelenti, hogy eljutottak arra a földre, amit Isten rendelt nekik, a Kánoán földjére, ahol letelepedhetnek és lakhatnak. Csak kicsit régiesen fogalmaz ugye ez a vers. Tehát Izrael népe hasznosította az összeszedett mannát táplálékként. Az igét úgy tudjuk hasznosítani, hogyha azt a gyakorlatba ültetjük. Viszont mi ne legyünk olyanok, mint a megromlott elméjűek, Ezt a 2 Timóteus 3:7 írja.
Akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére eljutni nem képesek.
Amen.
Amen.
Nézzük meg az 1 Korintus 2:14-et.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni.
Amen.
Amen.
Ahogy Mózes idejében nem értették, mi is az a manna, ugyanúgy ma a nem szellemi ember nem érti Isten igéjét. 12. előkép. Nem elkötelezettek. Itt a 4 Mózes 11:6-ot nézzük meg. Több helyen ír a Biblia mannáról, tehát láthatjuk, hogy Ószövetségben is, meg még az Újszövetségben is ugye van visszautalás.
Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek hiával lévén, szemünk előtt nincs egyéb, mint manna.
Tehát megvetették a mannát. Ez azt mutatja, hogy akik nem elkötelezettek Isten iránt, azok nem becsülik Isten igéjét. 13. előkép, megőrizték. Először nézzük a 2 Mózes 16-ban a 33-as és a 34-es verset.
Áronnak pedig mondta Mózes, vigy egy edényt, és tégy bele egy teljes ómer mannát, és tedd azt az Úr elejébe, hogy megtartassék maradékaitok számára. Amint parancsolta az Úr Mózesnek, eltevé azt Áron, a bizonyságtétel ládája elé, hogy megtartassék.
Amen.
Amen.
Bizonyságtétel ládája más néven a frigyláda, vagy a szövetség ládája. Az Új Szövetségben, a levelekben is van visszautalás erre, mégpedig a Zsidó 9. fejezet 3-as 4-es verse írja ezt.
A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet Szentek Szentjének neveztek, ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, beborítva minden felől arannyal, ebben a mondás aranykorsó és Áron kihajtott veszeje, meg a szövetség táblái.
Amen.
Amen.
Tehát a frigyláda, amit magukkal vittek a vándorlás során, és az Isten jelenléte volt gyakorlatilag, ebben 3 dolog volt. A manna, a Áron veszeje, és a kőtábla, tehát a törvény, a 10 parancsolat. Tehát Izrael népe a 40 évig hulló mannát megőrizte a frigyládában. Az igét most a mi frigyládánk, azaz a mi szívünk őrzi. 14. előkép. Megmarad. 2 Mózes 16:35.
Az Izrael fiai pedig 40 esztendőn át ették a mannát, míg lakóföldre jutának. Mannát ettek mindaddig, amíg a Kánoán földjének határához jutának.
Amen.
Amen.
Tehát a manna mindaddig megmaradt számukra eleségül, amíg szükség volt rá. És mint említettem, ez 40 évet fedett le. Nézzük meg, hogy mit ír az 1 Péter 1:23. Nagyon sok párhuzam van ebben a manna történetben, és nagyon sok előkép.
Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké.
És a 25-ös verset is kérném.
De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet örömüzenetként hirdettek néktek.
Amen.
Amen.
Összegezve a 2 verset, elmondhatjuk, hogy Isten igéje élő, amely örökké megmarad. Én magam sem gondoltam volna, hogy a mannában ennyi előkép van. Úgyhogy számomra ez nagy hatást gyakorolt. Római 2-es italban. Tehát hol rejtőzik Jézus? Italban, a vízben. Az első alpont, keserű vizek. 2 Mózes 15-ben 22-től 25-ig.
Ennek utána elindítá Mózes az Izraelt a Vörös-tengertől, és menének Súr puszta felé, 3 napig menének a pusztában, és nem találának vizet. És eljutának Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivel hogy keserű volt, azért is nevezék nevét Márának. És zúgulódik vala a nép Mózes ellen, mondván, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiállta, és mutatta néki az Úr egy fát, és beveti azt a vízbe, és a víz megédesedik. Ott ad a néki rendtartást és törvényt, és ott megkísérti. Amen.
Történet arról szól, hogy Mózes Egyiptomból vezeti ki a népét, a Vörös-tengeren való átkelés után 3 napi járóföldre találtak vizet, de az keserű volt. Amikor nehéz időszakokon megyünk át, keserűvé válhat az életünk. De Jézus keresztje válasz minden problémára. A fa, amit Mózes bedobott a vízbe, az a kereszt előképe. Amikor a keresztet alkalmazzuk az életünkben, akkor a keserű dolgok édessé válnak. Dicsőség Istennek! A Biblia tanít arról, hogy mindaz, amire szükségünk van az életben, azokat már megkaptuk Jézus keresztjénél. 2. alpont, vízhiány. 2. Mózes 17-ben 3-tól 6-ig olvassuk.
És szomjúhozik vala ott a nép a vízre, és zúgolódik a nép Mózes ellen, és monda, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiállta, mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, mellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Ímé, én odaállok te elődbe, a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép, és úgy cselekedék Mózes Izrael vénei szeme láttára. Amen.
Amen. Dicsőség Istennek, és fakadt víz, és a nép tudott inni. A kivonulás következő állomása a Refidim. A nép zúgolódott a szomjúság miatt. A szikla, amelyre Mózes ráütött, az Krisztus előképe. Amikor a kereszten Jézus oldalát megütötték a dárdával, akkor élő víz fakadt belőle, és ebből mi mindannyian ihatunk. János 7.37.
Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és kiállta, mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék.
Amen.
Amen.
Jézus hívja a szomjúhozókat, hogy igyanak az élet vizéből, ráadásul ingyen. És még egy ige kapcsolódik ide, az 1 Korintus 10-ben, 1-től 4-ig.
Nem akarom pedig, 1-től 4-ig volt, ugye?
Igen, 1-től 4-ig, igen.
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindjárt a felhő alatt voltak, és mindjárt átmentek a tengeren. És mindjárt Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindjárt egy szellemi eledelt ettek. És mindjárt egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. Amen.
Amen. A Mózesre megkeresztelkedtek. Ez azt jelenti, hogy Mózest követték. Mózes pedig követte a felhőoszlopot, és által vitte őket a Vörös-tengeren. Római 3. pont. Izrael és a gyülekezet. Ebből egy párhuzamot fogunk látni majd. A kivonulás után a 3. hónapban Szináj pusztájába ért a nép, Mózessel az élen. Isten pedig beszélt Mózessel. Ezt nézzük meg a 2 Mózes 19-ben 5-től 6-ig.
Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Amen.
Amen. Isten kiválasztotta Izrael népét egy feladatra. Különleges népnek, szent nemzetnek hívja őket. Azt az elhívást kapták, hogy ezt mondják el a népnek. Isten azért emelte fel őket, hogy tudassák azt a többiekkel, hogy Isten egy élő, valóságos Isten. Isten biztosította őket a támogatásáról és gondoskodásáról, ha őt szolgálják. De sajnos Izrael népe a számtalan csoda után sem tudta betölteni az elhívását. Ezért Isten keresett egy másik népet, ez pedig nem más, mint Krisztus teste, úgy is nevezik, hogy gyülekezet, vagy a globális egyház, ami pünkösd napján született. A mai egyházhoz szól az 1 Péter 2.9.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
Amen.
Amen.
A két ige között itt egy párhuzam látható. Izrael elhívása előképe a gyülekezet elhívásának. Az Úr ugyanazokat mondta a gyülekezetnek, mint Izraelnek. Vagyis ugyanaz mindkettő elhívása. Azt mondja Isten nekünk, hogy választott népként van egy küldetésünk, mégpedig az örömhír terjesztése. Az Ószövetségben különleges népnek nevezi Isten Izraelt, az Új Szövetségben pedig áron megvetteknek nevez bennünket, amit nem olvasunk fel, de az 1 Korintus 6.20-ban megtaláljátok. Tehát az Új Szövetségben az áron megvett kifejezés vonatkozik ránk. Tehát a mi feladatunk, hogy bemutassuk a szerető és jóságos Istent az elveszett és haldokló világnak. Isten a szolgálatunk támogatását ígérte. Ennek az ígéretnek az átvételéhez Isten igazságát, vagyis Jézust kell első helyen keresnünk. Az új fordításból olvassuk el a Máté 6.33-at.
De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Amen.
Amen. Ha Isten királyságát keressük először, akkor minden szükségünk be van töltve ebben a csomagban. Legyen az lakhatás, élelem, ruházat, vagy bármi más. Római 4-es pont, párhuzamok. Az első alpont a 10 parancsolat. A 2 Mózes 20-ban olvashatunk a 10 parancsolatról, amit az 5 Mózes 5 megismétel. A 10 parancsolat két részre osztható. Az első fele Isten tiszteletére irányul, a második fele pedig az embertársainkkal való kapcsolatra vonatkozik. Most pedig elmegyünk a 2 Mózes 20-ba, és itt egy kicsit részletesebben áttanulmányozzuk ezt a 10 parancsolatot. Tehát beazonosítjuk azt, amit a hittanórán tanítanak a 10 parancsolatról, és mi van az igében. Ahogy a hittanórán tanítják, az első pont, hogy uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ez a 2 Mózes 20-ban található meg a 3-astól az 5-ösig. 3-tól 5-ig.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Amen.
Amen. És szeretnék egy kis magyarázatot hozzáfűzni. Sajnos vannak keresztények, akik igéket kiragadnak a szövegkörnyezetből, és félreértelmezik. Én is találkoztam ilyen esetekkel. Amikor kiragadják azt, hogy ne csinálj művészeti alkotást, tehát szobrot, képet. Ez önmagában így nem áll meg, mert akkor be lehetne zárni a Szép Művészeti Múzeumot. Mert a következő verset nem olvassák hozzá, hogy ne csinálj bálványképeket, és azokat ne imádd. Tehát a két igéje gyakorlatilag kapcsolatban van és összefügg. A második parancsolat, Isten nevét szádra hiába ne vegyed. Ez a 2 Mózes 27-ben van.
Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Amen.
Amen. Hát itt elsősorban a káromló szavakra gondolok, ahol a Isten nevét is becsatolják. A harmadik. Az Úr napját szenteld meg. 2 Mózes 20, 8-11.
Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiaid, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Amen.
Amen. Azt tudni kell, hogy abban az időben a szombat volt a 7 utolsó napja. Vasárnap pedig az 7 első napja. 4. parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat. 2 Mózes 20:12.
Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened át te néked. Amen.
Amen. Ez gyakorlatilag egy ígéret a hosszú életre. 5. parancsolat. Ne ölj. 2 Mózes 20:13.
Ne ölj.
Nagyon egyszerű. Másik ember életét ne óvd ki. És igazából az autóvezetők, sofőrök tudják, hogy ha balesetet látnak, akkor segíteni kell, mert aki elmulasztja a segítséget, az még bíróság elé is kerülhet a segítség elmulasztása miatt. 6. parancsolat. Ne paráználkodj. A 2 Mózes 20:14.
Ne paráználkodjál.
Hát ide bele tartozik a házasságtörés, és minden olyan szexuális kapcsolat, ami Isten szemében nem kedves. 7. parancsolat. Ne lopj. 2 Mózes 20:15.
Ne lopj.
Egyértelmű. Rövid és velős. Ne hazudj. A 8. parancsolat. 2 Mózes 20:16.
Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Amen.
Amen.
A 9. ne kívánd más házastársát, illetve a 10. ne kívánd más tulajdonát, vagyonát. Mind a 2 a 2 Mózes 20:17-ben található meg.
Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Amen. Amen. Tehát ez volt az Ószövetségi 10 parancsolat. De Jézus, nézzük meg, hogy mit tett. Jézus a 10 parancsolatot az Újszövetségben 2-re csökkentette. Ezt olvassuk el a Máté 22-ben, 37-től 39-ig. Egyébként a Biblia azt írja, hogy Jézus betöltötte a törvényt. Tehát Máté 22:37-39.
Jézus pedig mondanéki, Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Amen.
Amen, amen. Tehát aki szeretetben jár, az nem fogja elkövetni azt, ami a 10 parancsolatban tiltva van, hogy ne lopj, ne ölj, és a többi. Az alapelv ugyanaz itt is, mint a 10 parancsolatban. Először az Isten felé, utána az emberek felé való kapcsolattal foglalkozik. Tehát az ószövetségi és az újszövetségi párhuzam itt is fellelhető. Második alpont, sátor. Isten azt mondta Mózesnek, hogy építsenek egy sátrat, abból a célból, hogy a Teremtő a népek között lakhasson. Az Ószövetségben Isten nem tudott az emberekben élni, mert mindegyikükben a bűn természete volt. De még így is az életük része akart lenni. 2 Mózes 40-ben az 1-es-2-es versnél kezdjük.
És szóla az Úr Mózesnek mondván, az első hónapban, a hónap első napján állítsd fel a gyülekezet sátorának hajlékát. Amen.
Amen, és a 34-es verset még olvassuk hozzá.
És a felhő befedezé a gyülekezet sátorát, és az Úrnak dicsősége betölté a hajlékot.
Amen.
Amen.
Most az Úr eszembe hozott egy másik ószövetség ígét, ahol olyan jelenléte volt az Úrnak a templomban, hogy a papok nem tudtak megállni a lábaikon, mert köd, felhő töltötte be. Tehát ebben az esetben is, amit most olvastunk, Isten jelenléte volt ott a sátorban. Tudjuk, hogy ez egy ószövetségi időszak volt. Isten ezt a sátrat a saját otthonaként állítatta fel. Nevezik ezt gyülekezet sátorának, nevezik ezt találkozás sátorának is. Ez az Ószövetségben egy kapcsolódási pont volt a menny és a föld között. De mi a helyzet ma? Ezt megnézzük az 1 Korintus 6.19-ben.
Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok?
Amen.
Amen.
Isten szelleme a mi sátorházunkban, vagyis a testünkben lakozik, az újjászületés által. Nem olvassuk fel a 2 Korintus 5.1-et, de abban az igében a mi testünket a Biblia sátorháznak nevezi. Tehát itt is van egy párhuzam az ószövetségi sátor és az újszövetségi sátor között. Az ószövetségben ez egy fizikálisan felépített sátor volt, ma pedig a mi testünk az a sátor, ahol Isten szelleme lakozik. Dicsőség Istennek, hogy az előképek többsége mára valóságot öltött, és mi ezekben járhatunk. Buzdítalak benneteket, hogy cselekedjétek meg a hallottakat. Járjatok el a hallottak alapján. Hiszem, hogy megértést kaptatok, és a világosságotok növekedett ezen tanítás által is. Amen.
Amen.
Van-e valakinek valami a szívén?
Igen, van.
Meghallgatjuk állást.
Az Ószövetségben találhatjuk a rézkígyó történetét, és ez Jézus előképe. És erről szeretnék gondolatokat megosztani veletek. Először a János Evangélium 3. fejezetéből olvasok fel igéket. János 3:14-17. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Amen.
Amen.
Most Mózes 4. könyvébe megyünk, a 21. fejezethez. 4-től 9-ig. És elindulának a Hór hegyétől a Vörös tengerhez vezető úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek türelme elfogyott útközben. És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utáljuk. Ezt a mannára mondták. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izrael népéből. Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen, és ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, és imádkozék Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt a póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben marad. Csinálja azért a Mózes részkígyót, és feltűzé azt a póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a részkígyóra, életben marada. Amen.
Amen.
Mint ahogy ez többször előfordult, itt is megtörtént, hogy a nép zúgolódott Isten ellen és Mózes ellen. Elcsüggett a nép a pusztában, nem volt megelégedve a nép a pusztai élettel. Vágytak azokra a dolgokra, amiket Egyiptomban igénybe tudtak venni, amikkel Egyiptomban ki tudták elégíteni az igényeiket. Egyiptom sok helyen a Bibliában a világ jelképe, és a keresztények is időnként vágynak arra, hogy kielégítsék a testük kívánságait, a meg nem újított lelkük kívánságait, azokat a kívánságokat és vágyakat, amelyek a világból érkeznek hozzánk. És ezt jelképezi itt, ez úgy látom, hogy itt a nép visszavágyodott Egyiptomba, és vágyakozott azok után, a dolgok után, amiket Egyiptomban igénybe tudtak venni, és itt a pusztában nem voltak meg azok a dolgok. És időnként a keresztényeknél is előfordul, hogy még nem növekedtek fel úgy hitben, hogy el tudják fogadni az Úr áldásait, és az Úr áldásaiban tudjanak járni. És ilyenkor nehéznek látják azt, hogy az áldásokban tudjanak élni és járni, és ezért vágyódnak azokra a kívánságokra, amik a világból jönnek feléjük. De az Úr nem vitte vissza ezért Egyiptomba a népet. A nép visszavágyódott Egyiptomba, pedig ott rabszolgák voltak. De mégis vágytak azokra a dolgokra, amiket ott igénybe tudtak venni, amikkel a vágyaikat ki tudták ott elégíteni. Pedig, hogyha megtanulnak az Úrra tekinteni, akár ott a nép a pusztában, akár a mai keresztények, és megtanulják, hogy a figyelmük középpontjában az Úr legyen, akkor könnyű az Úr útján járni, mert hogyha az Úr arcát keressük és megtaláljuk, akkor az Úr keze megáld bennünket. És időnként a nép az Úr áldásaiban járt, mert az Úrnak engedelmeskedtek. Időnként lázadtak Isten ellen és Mózes ellen, és akkor nem tudtak az Úr áldásaiban járni. És ugyanez vonatkozik Isten oltalmára is. Amikor engedelmesek voltak, akkor Isten oltalma körülvette őket. Amikor engedetlenek voltak, kiléptek Isten oltalmából, és bajba kerültek. Ezt látjuk itt is, hogy a kígyók megmarták őket. Mert lázadtak, zúgolódtak, ezért kikerültek Isten oltalmából, Isten áldásából, és a kígyók így meg tudták őket támadni. az 5 Mózes 8.15-ben látjuk azt, hogy a kígyók ott voltak azon a helyen, mert ott kígyók és skorpiók földjének nevezi azt a helyet az ige. És nem akkor kerültek oda a kígyók, amikor a nép engedetlen lett és lázadt, hanem a kígyók már ott voltak. Csak addig, amíg Isten oltalma alatt voltak, amíg engedelmesek voltak, addig a kígyók nem tudták őket megtámadni. Amikor engedetlenek voltak, kiléptek az oltalomból, és a kígyók meg tudták őket támadni. És ez jelképezi azt, hogy a mi keresztény életünkben is, ha engedelmesek vagyunk az Úrnak, akkor Isten oltalma alatt vagyunk, és az ellenség támadásától védve vagyunk. Akkor az ellenség támad ugyan minket, próbál ugyan támadni, de ha megállunk az igén, akkor az ellenség támadása hatástalan marad. Ha pedig nem tudunk megállni az igén, akkor érvényesül az ellenség támadása az életünkben. A kígyó több helyen is az igében a sátán jelképe. És itt jelképezi azt is, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor a kígyó, vagyis a sátán támadása hatástalan lesz. Ha engedetlenek vagyunk, akkor a kígyó, vagyis a sátán támadása érvényesülni tud az életünkben. És a nép zúgolódott, olyat mondtak, amit nem lett volna szabad, nem vigyáztak a szájukra, nem vigyáztak a gondolkodásukra, a hozzáállásukra. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kígyók meg tudták marni őket. Ez is hozzájárul ahhoz a mi életünkben, hogy nagy mértékben, hogy az ellenség támadása érvényesülni tud az életünkben. Utána nép megbánta, hogy zúgolódott, megbánta, amit mondott, és szólt Mózeshez, hogy imádkozzon az Úrhoz. Igen, azt kérte a nép a Mózestől, hogy imádkozzon az Úrhoz, hogy az Úr vigye el a kígyókat. De az Úr nem vitte el a kígyókat, hanem adott egy megoldást Mózesnek és a népnek. Ez azt jelképezi, hogy ebben az időkorszakban, amiben most élünk, a sátán nem távozik el a földről. És azok a dolgok, amiket a sátán hozott magával ebbe a földbe, a rossz, gonosz dolgok, nem távoznak el a földről, hanem hatástalan marad a sátán támadása, és a gonosz dolgoknak a támadása, ha mi Jézusra összpontosítjuk a figyelmünket, és nem a rossz, gonosz dolgokra. És az Úr megoldást adott Mózesnek és a népnek, és szólt Mózeshez az örökkévaló, hogy csinálj részkígyót. Más fordításokban érszkígyó vagy bronzkígyó. Csinálj részkígyót, tűzd fel a poznára. És ez itt megint csak Jézus előképe, ezt olvashatjuk a János evangéliumban, hogy ahogy Mózes felemelte a póznának kígyót, úgy kell felemeltetnie Jézusnak is, amikor fönt lesz a kereszten. És a réz az ítélet jelképe. És hogyha fizikai értelemben egy természetes fizikai kígyót fölhelyez valaki egy póznára úgy, hogy az ne tudjon lejönni, akkor az a kígyó hatástalanná válik. Nem tudja megtámadni az embereket, ha úgy van oda rögzítve, hogy ne tudjon lejönni a póznáról. És így, hogy a réz az ítélet jelképe, az ítélet oda lett tűzve a póznára, úgyhogy ne tudjon lejönni onnan. És ezért kellett a kígyóra feltekinteni, mert az ítéletet jelképesen az a részkígyó hordozta el. És ez Jézus előképe, mert Jézus a kereszten elhordozta helyettünk azt az ítéletet, amit mi a bűneinkért megérdemelnénk. És oda lett szögezve az Ószövetségben a póznára, az Új Szövetségben a keresztre az ítélet. És ahogy a kígyó, a részkígyó hatástalanná vált, mert oda lett szögezve, és nem tudott lejönni. Így az ítélet is Jézus által oda lett szögezve a keresztre, és így hatástalanná vált, mert nem tud lejönni onnan. Hogyha kígyót, különösen akkor, hogyha a fejénél, egy természetes kígyót, ha a fejénél rögzítünk úgy a poznához, hogy ne tudjon lejönni onnan, akkor lesz a leghatástalanabb. És erről az egy Mózesből egy ige jutott eszembe. Az egy Mózes 3.15. Itt Ádám bűnbeesése után szól Isten a kígyóhoz, vagyis a kígyó mögött álló sátánhoz. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Hát Jézus neked a fejedre tapos ördög. Ez azt jelenti, hogy Jézus megtöri a te uralmadat, ördög. És ezt látjuk itt a poznára emelt kígyónál is, hogy meg lett törve a gonosz támadásnak az uralma és a hatalma. A gonosznak az uralma és a hatalma. Mert a kígyó a sátánt jelképezi. És most a Kolosse levélből olvasok fel még igét. Ez arról szól, hogy Jézus, ahogy fönt volt a kereszten, oda lett szögezve az ellenünk szóló ítélet a keresztre, és ahogy a póznára tűzött kígyó nem tudott lejönni a póznáról, úgy az ítélet sem tud lejönni a keresztről. A Kolosse 2.14-15. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, győzelmet aratván felettük ő benne, nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket. Amen. Itt olvassuk azt, hogy Jézus az ítéletet és a gonosz ellenséget hatástalanná tette. Mert ezek oda lettek szögezve a keresztfára, és nem tudnak onnan lejönni. Úgy, mint ahogy a póznára tűzött kígyó sem tudott lejönni a póznáról. És ez jelképezi azt, hogy Jézus elhordozta a bűneinket, a betegségeinket. A 2. Korintus 5. fejezetében olvassuk azt, hogy Jézus bűné lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A Galata levél 3. fejezetében olvassuk azt, hogy Jézus átokká lett értünk, átokká tétetett értünk, hogy Ábrahám áldása a miénk legyen, hogy mi szabadok legyünk, és mi abban a győzelemben tudjunk élni és járni, amit Jézus megszerzett a számunkra. És ez úgy lehetséges, hogy Jézusra összpontosítjuk a figyelmünket. Ott az Ószövetségben a népnek a részkígyóra kellett összpontosítania a figyelmét, és hittel kellett feltekintenie a részkígyóra, és nem volt elég egy futópillantást vetni a részkígyóra. Ez a héber szavak jelentéséből kiderül. Hanem el kellett mélyedni a gondolkodásukban, azzal kapcsolatban, hogy az ítélet felett erősítve, felett szögezve a póznára, és nem tud lejönni onnan. És az a gonosz támadás felett szögezve a póznára, és nem tud lejönni onnan, hatástalanná lett téve, hogyha erre összpontosították a figyelmüket, és ebben hittek, és így tekintettek fel a részkígyóra, akkor meggyógyultak. De nem tűntek el a kígyó kapusztából, hanem erre a részkígyóra kellett feltekinteniük, ami azt jelképezte, azt jelentette, hogy hatástalanná lett a természetes kígyók támadása. És így meg tudtak gyógyulni. Most pedig az új szövetségi időkben Jézus lefegyverezte a gonosz ellenség minden seregét, és az ítélet és a gonosz ellenség támadása hatástalanná vált. Nem tűnt el az ördög, nem tűntek el a gonosz, rossz dolgok a földről, most még ebben az időkorszakban, hanem a gonosz támadások hatástalanná váltak. És úgy tud ez megnyilvánulni az életünkben, hogy Jézusra összpontosítjuk a figyelmünket, és arra összpontosítjuk a figyelmünket, hogy Jézus hatástalanná tette az ítéletet, az ellenünk szóló ítéletet, és az ellenség minden gonosz támadását. És hogyha úgy tekintünk Jézusra, hogy rá összpontosítjuk a figyelmünket, és elmélyedünk ebben a gondolatainkban, elmélyedünk ezzel kapcsolatban, akkor tudjuk ezt hittel elfogadni. És így, hogyha hittel tekintünk fel Jézusra, akkor abban a győzelemben tudunk élni és járni, amelyet Jézus megszerzett a számunkra. És hálát adunk ezért az Úrnak. Amen.
Amen. Amen.
És kapcsolódott a mai tanításhoz, mert ez is egy előkép.
Igen. 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 Hát igazából az ördög az ugyanígy itt van a földön. Hát ahogy a kígyók ott voltak a pusztában, meg a skorpiók, ugyanúgy az ördög is itt van. Ugye csak rajtunk múlik, hogy megengedjük-e magunknak, hogy támadjon. Mert ugye ha zúgolódunk, ha rossz gondolatunk van, ha rosszakat mondunk ki, ha aggódunk, meg mi, akkor mindjárt odaengedjük magunkhoz. A másik meg minél jobban megismerjük Istent, annál jobban ellen tudunk állni az ördögnek. Amen.
Amen.
Amen. Ez a lényeg. Jó gondolatok voltak.
Isten kegyelmére bízzuk a jövő heteteket is. Köszönjük az Úrnak.
Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. Te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére,
az ő drága szent vére
minden bűnömet eltörölte.
Minden bűnömet eltörölte.
És megtisztított minden bűntől.
És megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám,
drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled,
a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet,
a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek,
megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel,
beteljesedtem,
teljes lett a szívem,
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem.
És velem marad,
és elvezet minden igazságra. Amen.
Amen.
Halleluja, köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.